Tölgyesi Péter alkotmányjogász politikai elemző az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Mi a hétvégi népszavazás tétje és várható eredménye abban a két esetben, hogyha érvényes lesz, meg ha nem lesz érvényes és eredményes?
Van egy közjogi tét, és van egy politikai tét. Talán kezdjük a közjogi, jól megfogható közjogi téttel. Itt világos az útmutatás, ha érvénytelen a népszavazás, akkor közjogilag nem is történt volna semmi. Csak hogy ez a népszavazás eleve olyan, hogy nincs közvetlen közjogi következménye. Lehet, hogy a miniszterelnök a nagy népszavazási győzelemre hivatkozva elő fog valamit terjeszteni, majd utána a parlamentben nem tudjuk. Akkor lesz közjogi következmény, de közvetlenül semmi nincs. Ez egy erőfelmutató, nyomásgyakorló népszavazás, és nem egy ügydöntő népszavazás, ugyanis olyasmiről akar dönteni, ami nem a Magyarország ülés hatásköre, brüsszeli ügyről akar dönteni. Tehát közjogilag a jelentősége szinte mindegy, hogy érvényes vagy érvénytelen, mert közvetlen közjogi hatása nem lesz.
Annak lesz jelentősége, hogy hányan mennek el, és az biztosan sok lesz? Ez a jelentősége?
Az érvényesség ez ettől még nagyon-nagyon fontos. Egyben biztos vagyok, hogy bármi lesz az eredmény, a Fidesz ugyanazt fogja mondani. Hatalmasat győzött a Fidesz. Mikor volt a határon túli magyarok állampolgársága ügyében a népszavazás, akkor is ezt mondta a Fidesz, pedig azt nagyon elveszítette. Tehát a Fidesz azt fogja mondani, hogy óriási győzelem is, lesz olyan pont, amire hivatkozhat, nagyon magas lesz a nemek aránya. 90 fölötti, szélső esetben akár 97% körül is lehet a nemek arány. Ugyanis aki nem ért egyet azzal, amit a Fidesz csinál, az vagy otthon marad, vagy érvénytelenül fog döntően szavazni. Erre gondoló ellenzéki pártok is döntően a jelentősebbek ezt várják tőle. Mégis egy jelentős tétje van a dolognak. A magyar társadalom újra a hatalom által integrált társadalom. Nem a demokratikus intézmények hatalommegosztás, nem a piac tartja egyben a magyar társadalmat, hanem a hatalom. A miniszterelnöknek a hatalma.
Attól, hogy elvisz, el tud vinni ennyi embert egy szavazófülkébe?
Ezzel demonstrálja hatalmát. Demonstrálja azt, hogy uralja Magyarországot. El tudja vinni, részint nagyon sok embert el tudni vinni, részint az igen, a nemek aránya rettenetesen magas lehet. Azt mutatja, hogy nem kicsit, hanem fölényesen uralja. Na most, hogyha ebben a helyzetben mégis érvényes lesz, érvénytelen lenne a népszavazás, az egy kudarc. Az azt jelenti, hogy a Fidesz kezdett valamit, és mégse lett teljes a siker, ezért mégis jelentős a tétje a dolognak. Egyáltalán a Fidesznek az az érdeke, hogy minden erővel azt mondja, hogy óriási a tét. Véletlenül ne beszéljen arról, hogy ezt megnyerheti, hiszen azt gondolják a híve, hogy ez már megvan nyerve ez a népszavazás, akkor az biztos, hogy alacsonyabb részvétel, alacsonyabb együttműködést jelent. A Fidesznek az az érdeke, hogy mindenki azt gondolja, hogy bizonytalan az eredmény, el kell menni. Óriási energiával teszi ezt a Fidesz, dinamikával, szokásos Orbáni erőfelmutatással. Az ellenzék pedig, ha úgy tetszik, azt majd a végeredménynél fogjuk meglátni, beleesett az érvénytelenség csapdájába. Ugye nagyon nehéz érvényesíteni egy népszavazást. Isten igazából tisztán, egyértelműen, fölényesen csak egykori négyigenes népszavazás volt érvény, és az összes többi körül érvényességi vagy érvényesség közeli problémák voltak, és az ellenzék azt gondolja, hogy szinte semmit nem kell csinálni, magától érvénytelen lesz, és akkor azt lehet mondani, hogy hoho, hát Orbán Viktornak nincs is olyan nagy hatalma. Még egy érvényes népszavazás se tudott hozzáhozni. Az ellenzék zöme, nem az egésze, a jobboldali radikális ellenzék egészen mást mond, de a régi, hagyományos, kádári gyökerű baloldali ellenzék alapvetően erre játszik. Csak hogy ezzel lecövekelt egy meddő pozícióba. Nincs mondani valója igazán az egészről. A mondani valója lényege az, hogy ez arról szól, hogy mekkora hatalma van Orbán Viktornak. Ebben sok igazság van. Egy hatalom által egyesített országban minden a hatalomról szól. Az, hogy van-e WC-papír a kórházban, az is a hatalom teljesítményéről szól. Ebben sok igazság van, mégis ez egy meddő pozíció. Ezzel állóhelyzetbe szorította a Fidesz az ellenzéket, ami a dinamikus, nyomuló pozíciónak több esélyt ad a sikerre. Nekem az ösztöneim azt mondják, hogy nagyon-nagyon magas lesz a nemek aránya, jóval 90 fölötti, és én valószínűleg tartom, hogy az érvényesség is meg lesz. Ugyanakkor ez nagyon nehéz, De pont erre volt szüksége Orbán Viktornak, például, hogy megdolgoztassa a saját pártját, hogy menjenek, csinálják, ne ücsörögjenek otthon, hanem mutassák meg, másfél évvel jön a valódi nagy választás, mutassák föl az erejüket.
De mitől különb vagy más a radikális jobboldali álláspont, mint a baloldali, azért azt mondják, hogy az bukás, hogyha nem lesz érvényes és eredményes?
Hát a radikális jobboldal az lényegében ugyanazt mondja, mint a Fidesz. A Fidesz-szel mindenféle kifogása van, de nem ebben az ügyben. Tehát alapvetően nem is beszél nagyon a népszavazásról. A régi kádári gyökerű ellenzék pedig azt gondolja, hogy ez a rendszerről szól, és érvénytelenségben reménykedik. Már csak azért is, mert a dolog tartalmához nagyon nehéz hozzászólni. A legelején, egy évvel ezelőtt voltak baloldalék, kísérleteztek azzal, hogy Merkel asszonynak van igaza, a Gyurcsány Ferenc befogadott egy szír családot, de ma már erő azzal előálljon, hogy éljenek a menekültek, nem nagyon akar. Egyébként Nyugat-Európában sem nagyon van ilyen erő, aki azt mondaná, hogy jó sok menekültet, mi megoldjuk, ahogy Merkel asszony annak idején mondta. Ez egy merőben meddő pozíció. Nagyon kevesen akarnak tömegesen iszlám országból menekülteket Európában. Nincs az a kampány, amivel ezt meg lehetne nyerni, és ezért jött olyan jónak, látszólag olyan jónak ez a pozíció, hogy akkor játszunk az érvénytelenségre.
Milyen hatása lehet az, mondjuk a baloldali ellenzéki pártokra, ha az a forgatókönyv valósul, amit ön sejt, hogy érvényes és eredményes is lesz?
Én a főállításom szerint nincs a hatalmas különbség a ténylegesen között. A Fidesz ugyanazt fogja mondani, bármi is lesz. De azért van különbség, és ez számottevő. Nagyjából marad, ami volt. Az, hogy a Fidesz uralja a magyar politikát, középről, centrális helyzetből uralja, és ez is a Fidesz számára a legfontosabb. Tehát az egésznek az az üzenete, hogy a baloldali ellenzék újra a régi eszközöket próbálja helyrehozni, és ez milyen meddő, csak szájalni tud. Nagyokat mond, durvákat mond, és hoppá, már megint mekkora kop lett. De a jobboldali radikálisok felé is van egy üzenete. Mi, ha valamit akarunk, azt megcsináljuk. Ha mi akarjuk kerítést építünk, mi akarjuk megvédjük a szegény magyart a szörnyű menekültektől, ti pedig csak szájaltok. Ti pedig kormányképtelenek vagytok. Ennek a fölmutatásáról szól az egész. Az ellenzék meg vergődik ebben a játszmában, mert tartalmilag nem tud erőteljesen opozíciót állítani. Azt lehet mondani, hogy jó eséllyel a magyar közvéleményt jóval több mint 80%-kal nagyjából egyetért azzal a pozícióval, hogy ide ne jöjjenek idegenek. A magyar társadalom Európa egyik legzártabb, legkevésbé kulturálisan sokféle társadalma, Trianon óta ez a helyzet, és plusz rengeteg adat van arra, hogy Európának a legkevésbé szolidáris társadalma miénk. A magyar az mindent megtesz a családjáért, hajlamos a szakmájáért, településéért dolgozni, és utána alig van szélesebb identitás. A határon túli magyarokkal sem szolidáris. Hát, hogy még mennyire nem szolidáris más bőrszínű emberekkel. Nagyon nem. Nagyon nem. Ezt megfordítani kampánnyal alig, ha lehet, nem is érdemes, és tetejében én is úgy vélem, hogy nem nagyon szerencsés egy olyan kisebbség, nagyszámú bejövetele, aki nem nagyon akar asszimilálódni, nem nagyon akar felolódni, hanem egy enklávét jelent egy adott országban.
Mire lehet használni a népszavazás eredményét? Mire használhatja majd a miniszterelnök, ha a kezébe van a papír, hogy ennyi volt?
Talán a belpolitikai velemről beszéltünk.
Ott nem sokkal, mert marad minden a régiben.
Bőségesen. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz uralja totálisan a magyar politikát, de legalább ilyen fontos a miniszterelnök számára, hogy az egész világ, de főleg az Európai Unió vezetői felé is felmutassa ezt. Orbán Viktor egy másfél évvel ezelőtt nagyon nagyot kockáztatott, mikor menekültügyben úgy foglalt állást, ahogy állást foglalt. Akkor az unió vezetőjének a túlnyomó részének az volt a pozíciója, hogy megcsináljuk, meg tudjuk oldani. Jön a sok menekült, de be tudjuk őket fogadni, be kell őket fogadni. Orbán Viktor óriásit kockáztatott, és megnyerte a főnyereményt.
De bocsánat, mi volt ebben a kockázat? Egy szuverén ország miniszterelnöke azt mond, amit akar, minden európai uniós miniszterelnökkel tökéletesen egyenrangú.
Igen, de azt lehetett mondani, hogy ő felrúgta az európai értékeket és az európai szolidaritást. Most ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a világháború mentes Európát, a újra viszonylag versenyképes Európát az Európai Unió teremtette meg. Orbán Viktor fölmondta az Európai Unió alapértékeit, hangzott akkor. Most pedig Orbán Viktor azt mondja másfél évvel ezelőtt, hogy nekem lett igazam. Kerítést kell építeni, meg kell védeni Európát a sok-sok menekültől, és lám, a magyarok ilyen irtózatos arányban támogatnak minket. Én vagyok Európa egyik legerősebb miniszterelnöke, körülbelül ezt tudja mondani a kollégáknak, és ez legalább ilyen fontos. Ugyanis az első pillanattól kezdve tudható, hogy az orbáni új rendszerváltás csak akkor lesz sikeres, ha Nyugat-Európában is trend lesz belőle. Ha Nyugat-Európa olyan marad, mint volt régen, az egy ütközést jelent, és hát a kicsi szokott alul maradni. Orbán Viktor első pillanattól kezdve tudja, hogy neki arra van szüksége, hogy az ő megoldásai trendé váljanak. Először a térségben, ez sok tekintetben megtörtént, Lengyelországgal és másutt, és most Nyugat-Európában is.
De milyen megoldásai? Minden megoldása? A gazdaság vezetésétől kezdve a társadalom szervezésen át a menekültekig minden megoldás?
Szerintem számára igen, de a menekültügy az egy nagyon fontos kérdés, de szerintem a nem a döntő kérdés, de nagyon jól lehet demonstrálni a menekültügyben a régi Európa tehetetlenségét és az orbáni fölismerést. És valahogy a miniszterelnök úgy van, mint a bankot megütő ember a kaszinóban ezzel. Megütötte a bankot, és most szeretné hazavinni a főnyereményt, az egészet. Ez a célja a népszavazása, hogy besöpörje a már meglévő főnyereményt demonstratív módon belföld felé, én vagyok egyedül, aki képes az ország dolgait mozgatni, és a külföld felé is. Én vagyok Európának, ugyan kis országot vezetek, nagyon kis országot és gyenge országot, de én tudom, hogy mi kell. És a régi európai vezetője, a nagy Merkel asszony és a többiek, azok meg nem tudják.
De mire lehet ezt használni? Orbán Viktort soha nem fogják Németország kancellárjává választani. Nem, abban a választási rendszerben indul. De, hogy lehet beváltani?
De az erőfölmutatása meglehetősen fontos, belpolitikailag is nagyon fontos, és az a veszély, hogy Európa vezetői ellene fordulónak arra hivatkozva, hogy Magyarország nem szolidáris a többiekkel, letért az európai értékekről, letért a jogállamról, az jóval csekélyebb, hogyha Orbán Viktor és a térségbeli, illetve nyugat-európai társai diktálják a tempót. Tehát az Egyesült Államok elnökválasztásától kezdve minden fontos Orbán Viktor számára, hogy az olyan irányvaló emberek legalábbis erővel jelen legyenek, hogy nem uralkodóvá váljanak.
Masszív népszavazási eredmény után Orbán Viktort Európa minden fórumán előre fogják engedni, megsüvegelik és azt mondják, hogy miniszterelnök úr, önnek van igaza, mi meg tévedtünk?
Nem fogják ezt tenni, folytatódik a küzdelem, de Orbán Viktor erősebb pozícióból folytatja ezt a küzdelmet, mint ahogy folytatta korábban. És plusz még van egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a közvéleményt ez az ügy köti le. Tehát nem az, hogy mi van az oktatással, egészségügyel, mi egyébben, vagy hozzak ezzel kapcsolatos témákat. Magyarországon alig vannak valójában menekültek. Sokan mentek át Magyarországon, de a fejlett országokba mentek. A mi országunk nagyon nagy baj, hogy így van, de az Unió egyik legszegényebb, legnyomorultabb ország. Ide nem akar jönni menekült. Sőt, mi bocsájtunk ki rengeteg menekültet, migránsat, akik dolgozni akarnak Nyugat-Európában. Nagyon nehéz hiteles számokat találni, mert vannak, akik rövid ideig dolgoznak Nyugat-Európában, vannak, akik hosszabb ideig dolgoznak, de félmillió körüli már a magyarok száma. Élő, itt élő, most jött migránssal alig lehet találkozni Magyarországon, de szinte minden családban van olyan, a közelebbi, távolabbi családban, aki külföldön tanul, dolgozik. Egy adat, csak olyan gyerek, akinek mindkét szülője külföldön dolgozik, de szülők valamiért hátrahagyták, nagyszülőnél, rokonnál, ki tudja kinél, 18 ezer van. Nem migráns, hanem kisgyerek, aki itthon maradt Magyarországon. Óriási kérdések vetődnek ezzel. Például ezekkel a gyerekekkel kapcsolatban, hogy mi lesz velük, vagy azzal, hogy ki fogja a nyugdíjat fizetni, hogyha ilyen sokan elmennek Magyarországról. Magyarország Európa egyik legnagyobb, jóléti okokból emigrációt vagy migrációt mutató országa. Így volt ez mindig, az egész 20. századunkban így volt, sőt többet mondok önnek, hogyha nincs a vasfüggő, nincs az orosz befolyási övezet, akkor jóval kevesebb lenne török ma Németországban, és jóval több kelet-európai, lengyel, szlovák, magyar, ukrán, orosz lenne, hogyha nem lett volna a szocializmus. Na most ezekről a dolgokról nem vagy alig beszélünk, és olyasmiről folyik a magyar közbeszéd, ami olyan közvetlenül, nyersen, szerintem jóval kevésbé érinti a magyar családokat.
Ha nincs sok, vagy alig van élő migráns, akivel találkozhatnánk, de mi adunk Londonnak, Európai Uniónak gazdasági átvándorlókat, akkor mi magyarázza, hogy viszonylag könnyűnek tűnik a nemeket elsöprő többségbe hozni? Ilyenek vagyunk mi magyarok?
Az összes többi országban ez egy vezető témává vált. Egyáltalán a világ kezd úgy alakulni, hogy az ész elvesztette a régi helyét. A normál, hagyományos, higgadt polgári érvelés, hogy a tényeknek mi a súlya és hogyan kell érvelni, az megszűnőben vált. Az lesz egyre inkább az igazság, amit sok emberrel el lehet hitetni. Összeesküvés elvek, legendák, mi egyebek erősebbek, mint a valóságos megoldások. Például a migráció körül egészen elképesztő összeesküvés elméletek sokasága van. Sokan mondják, hogy valami gonosz háttérhatalom, a régi baloldal mi egyéb akarja rászabadítani a nyugatra, Európára, mi ránk.
Plusz
Soros György, hogy megsemmisítse minket, a rossz életünk lesz. Pedig valódi, világos, a reálpolitikai okai vannak ennek a sok menekültnek. Ilyen sok menekült sosem volt 45 óta Európán kívüli térségben. Az okai elég könnyen megragadhatók. Voltak autokrata rendszerek az arab-iszlám világban, amelyek részben megbuktak, részben a nyugat megbuktatta őket. Nem sikerült új stabilitást teremteni, nem sikerült demokratikus piaci alapon stabilitást teremteni, polgárháború, gyilkolászás, mi egyéb folyik, és ezért mozdultak meg az emberek. De egy 50 évvel ezelőtt nem szaladtak volna idáig. Tehát például, amikor India független lett, hát ennél sokkal nagyobb gyilkolászás volt. Hinduk, muzulmánok, pakisztániak, pakisztáni menekült most rengeteg van, akkor nem volt. Mert eszükbe se jutott, hogy elmenjenek nagyon messzire. A saját kultúrájukon belül haltak meg, vagy mentek máshova. Mikor Izrael állam megszületett, akkor rengeteg palesztin menekült el, ma is ott van a környéken. Most pedig globalizált a világ, sokkal könnyebb közlekedni, egyáltalán más kultúrák ismeretesek, és ezért sokkal több ember képzeli azt, hogy neki a leggazdagabb országokban van a helye. Ez plusz, röviden a magyarázat.
Plusz Angela Merkel meghívta őket a saját szájával.
Egy jelentős politikai hiba volt. Tehát a német kultúrában mélyen benne van, hogy Németország nagyon erős és nagyon gazdag ország. A német alkotmány nagyon szigorúan előírja, hogy a németeknek be kell fogadni a menekülteket. Sehol nem volt annyi menekült a második világháború után, mint Németországban. Kelet-Európából németek menekültek, nem idegenek, hanem németek. A szövetségi köztársaság lakóinak a felmenői, a mai lakóinak felmenői majdnem fele részben menekültek. Valahonnét jöttek, nem ott éltek eredetileg a régi birodalomhoz képest. A keleti térségből, Lengyelországból, Csehországból, tőlünk, Oroszországból, vagy az NDK területéről mentek át. Nagyon nagy melléfogás volt, és így most Orbán Viktor van offenzívában, Merkel asszony pedig defenzívában van. Örülhet, hogyha meg tudja tartani a kancellári pozícióját, pedig két esztendővel ezelőtt Európa legerősebb vezetőjének számított.
De az melléfogás, hogyha valaki a saját alkotmánya szerint jár el?
Hát úgy tűnik, hogy az...
A következményei miatt?
Németországban látszik elindult már korábban, de most fölgyorsult az a folyamat, hogy a régi pártok, régi nagyhatalmi pártok kezdenek szétporladni. Ott van a legfrissebb berlini választás, megnézegettem akkurátosan a berlini adatokat. A fénykorban a két nagy párt besöpörte, főleg Berlinben szociáldemokrata vezetés volt, főleg, de a CDU is nagyon erős volt, a két nagy párt besöpörte ketten együtt több mint 90%-át a szavazatoknak, mikor jól ment, és egészen 90-ig több mint 80-at. Aztán ez eróziónak indult, és most Berlinben már alig 40-et söpört be a két, és az összes többi az mindenféle nagyok ellen lázadó pártához ment. Hogy ez így megy tovább, akkor a német demokrácia azon az alapon, amelyen működött 45 óta, nem működhet tovább.
A migráció miatt mentek szét a régi pártok vagy előregettek, és új választók jöttek, akiknek a nyelvén már nem beszélnek?
Ez is benne van. Tehát megnézegettem ezt az adatsort is. Kétszer több a nyugdíjas szavazója például Berlinben a szociáldemokrata pártnak, mint a 30 alattiak közötti szavazója. Tehát a fiatalok hagyták ott döntően, de az idősebbek között is. Én azt képzelem, hogy a migráció csak feszítővas. Tehát egy olyan dolog, ami jól megmutatja, hogy miért tehetetlen a régi politikai elit a dolgokkal, de nem a fő ok. A fő ok az inkább az, hogy a régi szilárd demokráciát megalapozó erős középosztály, ami meggyengült az egész nyugati világban. Az Egyesült Államoktól kezdve Németországig mindenütt, a legfejlettebb országokban. Van egy adat, hogy az utolsó 20 évben a legfejlettebb 16 országban a háztartások 68%-ának stagnál, de inkább csökkent a reál jövedelme. Ez elképesztő szám. Eddig az volt a tapasztalat, hogy egy háztartás az törésekkel, válságokkal, de alapvetően növelni tudja az életnívóját, és a gyerekek mindig jobban élnek, mint a szüleik. Most az a helyzet, hogy előfordulhat, hogy a gyerekek rosszabbul fognak élni, mint az idősebb generáció. Van ebben a mintában Olaszország, ahol különösen nagy bajok vannak, ott a háztartások 97%-ának rosszabbul megy, mint 20 évvel ezelőtt.
Ezért szavaznak mindenki másra, kivéve a régi politikai rendszerre, mert azt gondolják ezek szerint szülők és gyerekek, hogy azok a megoldások rosszak.
Ez az egyik fő ok, és ez nem pusztán annyit jelentett, hogy a pártok lemorzsolódnak, erről beszéltem, ez mindenütt látszik. Ausztriában még kiáltóbbak a számok, volt elnökválasztása. Két régi nagy párt, ami már Ferenc József korában indult el. Az osztrák demokrácia mindig rajtuk alapolt, ott is a szociáldemokraták, meg a néppárt, kereszténydemokrata jellegű, keresztény-szociális jellegű párt, a két világháború között is, az 50-es évektől végig 26%-ot kapott kettő együtt az elnökválasztáson, és az összes többi mindenféle a különböző, a régiektől idegen pártok vitték el az összes többi. Tehát még durvább ez a lemorzsolódás, de ennél még csúfosabb eleme is vannak. Az egyik, amiről előbb egy picit szóltam, hogy az észtromfosztása. Hogy az irracionalitás jött előre, ugyanúgy, hogy a két világháború között. A tudomány, a közgazdászok, szociológusok mind-mind mondják, hogy nem baj, hogyha idegenek jönnek. A versenyképesebbé teszi az országot, hogyha jönnek be, menekültek, olcsó munkát teremtenek, mi egyebet. Jó az, hogyha globalizálódik a kapitalizmus, jó az, hogyha a kínaiak, az kikerül minden csoda, és ezt hallják tömegével az átlag emberek, akiknek mérhetően rosszabbul megy, vagy stagnál az életnívő, és ezt egy darabig lehet mondogatni. Nálunk is a baloldali pártok mondogatták, hogy most még néhány évet ki kell várni, most megszorítások lesznek, de aztán jobb lesz. De aztán, mikor a megszorítások állandósultak, örökössé váltak, akkor egy idő után azt mondják az emberek, hogy vigyétek a fenébe a tudományotokat. Ha ez a tudományotok, ami azt jelenti, hogy nekünk egyre rosszabb, és ami kiáltóvá teszi a bajt, hogy a felső egy ezrelégnek a pozíciója viszont rengeteget javult. Tehát akik a csúcson vannak, azoknak a pozíciója nagyon sokat romlott, a felső 10%-é számottevően javult, de különösen sokat a felső egy, és még többet a felső egy ezreléknek a pozíciója. Hogyha mindenki lefelé menne, az nehéz elviselni, de még úgy, ahogy elfogadható, de hogyha nagyon kevesen fölfelé mennek, és a túlnyomó többség pedig lefelé, az végkép. Egyszerűen a valóság olyan, ami elfogadhatatlan, az igazság olyan, ami nem jó, és így szükségképpen megjelennek olyan erők, ezek mindig is voltak, akik azt mondják, hogy az elitek azok alkalmatlanok. Nem csak a politikai elitek, hanem gazdasági, kulturális, média elitek, mind-mind menjenek a fenébe. De
mi az akadálya annak, hogy az irracionalitás a gyógyír erre az élményre? Nem pedig az, hogy megnézem a fölöttem állókat, ellesem a trükkjeiket, és én is olyan akarok lenni, mint ők. Ez járhatatlan út?
Ez a dolog nagyjából 20 éve működik, és csak igazából most robbant ki. Tehát egy darabig azt gondolták azokról, akik kiléptek a régi hagyományos politika keretéből, hogy jó, szívet melengető, amit mondanak, hogyha olyan választás volt, amikor nem volt egy Európa Parlament, egy ilyesmi, meg szavaztak is rá, de valódi választáson kormányképtelennek tartották az irracionalitás erőit. De most valahogy elszabadult az elszabadultak az indulatok és az irracionalitás elszabadult, és most már szavaznak is rájuk rendes téttel rendelkező választásokon, és ezek az új erők nem adnak megoldást, hanem nagyjából azt mondják, hogy igazatok van. Nagyokat mondanak, erőteljes állításokat. Az Egyesült Államokban a Donald Trump kampány ilyen, nagyokat mond, a fehér középosztálynak van igaza. Nagyjából azokat a vágyakat, reményeket, hiteket, butaságokat mondja föl, ami ott van a hagyományos középosztályokban. Ez egy klasszikus identitáspolitika. Azt sugallják, hogy veletek érzünk egyet. Együtt vagyunk, mi ugyanazt gondoljuk, mint ti, és ez önmagában már olyan szívetmelengető érzés. És olyasmiket mond megoldásként, ami hihetőnek tűnik a régi elitek igazságával szemben, és nem törtek még át ezek a politikai erők, és nem tartunk ott, ahol a két világháború között tartottunk, de hogy cseppfolyóssá vált a világ, azok a keretek, amelyek 45 után kialakultak, és mostanáig tartottak, és sikeresek voltak sokáig, azok megbomlottak, hogy válság van, sőt, lehet még ennél nagyobb is, az biztos. És plusz még van egy tapasztalás, egy nagyon régi tapasztalás, mikor fölfelé igyekszünk, akkor az lassan, nehezen megy. A hegymászásnál is így van, ugye erősen megizzad az ember, és akkor valamikor megbicsaklik, megcsúszik, akkor nagyon gyors lehet, azt hívják zuhanásnak. Na most ilyesmitől tart az ember. Hogy elindultunk afelé, hogy megvan a megbicsaklás, a bizonytalanság, és Isten tudja, hogy mi lesz ebből, hogyha az ismert működőképes keretek megbomlanak, már pedig azok megbomlani látszanak. Most ennek csak egyik eleme a magyar történések. Itt van például ez a népszavazás. Most a klasszikus polgári demokrácia tételei szerint a demokráciának ez egy közvetlen demokratikus eszköze, ahol okos nép okos döntést hoz valami konkrét ügyről. Például most a hétvégén volt Svájcban egy népszavazás, egy baloldali erő abban az ügybe kényszerített ki népszavazást más témák mellett is, hogy emeljék föl mindenkinek a nyugdíjat 10%-kal. A Svájcban ez nagyon sok a népszavazás megengedik az ottani törvények, nálunk erről nem lehetne népszavazást tartani. Elképzelhető, hogy milyen döntés születne Magyarországon egy ilyen javaslatról, fölényes lenne az igen, Svájcban nem kapta meg az igent. Tehát ez egy igazi ügydöntő népszavazás volt, vagy tartanak Svájcban arról népszavazást, hogy legyen alagút egy hágó alatt, és ha legyen alagút, akkor hogyan finanszírozzák? Hitelből? Legyen magánt tőkének kiadva koncesszióbb és díjfizető legyen az alagút, vagy pedig külön adót vessenek ki. Megint nagyon furcsa módon külön adót választottak. Ez egy klasszikus népszavazási szituáció. Most van egy másik népszavazási szituáció, amit Orbán Viktor alkalmaz, amit Napóleon talált ki. A lényege az, hogy csak egyféleképpen lehet szavazni. Józan ember nem szavazhat másképp. Szinte garantált a közel 100%-os igen. A célja nem is az, hogy bármiben is döntsön a nép, hanem felmutassa a vezető iránt érzett szeretetét, felmutassa, hogy a vezető micsoda népi támogatást szerez. Napóleon volt a mestere, sokszor tartott ilyen népszavazást, és más hasonló vezetők is, például Anwar Sadat is tartott ilyeneket, és az az igazság, Hitler is. Egészen a világháborúig újra és újra ilyen népszavazások elé állította a német népet. A világért sem gondolom, hogy a Fidesz közvetlenül hasonlítható lenne ezekhez a rendszerekhez, de ez a népszavazás egy erőfelmutató népszavazás, és nem egy ügydöntő népszavazás.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tölgyesi Péter alkotmányjogász politikai elemző az Aréna vendége.